Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Majd egy évszázad elteltével is vannak olyan területei a trianoni békeszerződésnek, amelyek még feltáratlanok. Ilyen például a menekült kérdés, vagy a háborús összeomlás hatása a magyar társadalomra. Ablonci Balázs, az MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a különböző közép-európai nemzetek számára egyáltalán nem ugyanazt jelenti Trianon. Ablonci Balázst hallják.
A Trianon 100 kutatócsoport azt vállalt, hogy 2016 és 2021 között, tehát 5 éven keresztül monográfiákkal, folyiratszámokkal, konferenciákkal, és a tudományos ismeretterjesztés és más fórumaival bemutassa a trianoni békeszerződés eddig nem annyira előtérben lévő oldalait.
Lehet még megtudni így közel 100 év elteltével újdonságokat Trianonról?
Nem valószínű, hogy olyasmi elő fog kerülni, ami döntően, alapvetően módosítja a tudásunkat, mondjuk a trianoni békeszerződés körülményeiről. Ugyanakkor van egy csomó olyan kutatási irány vagy téma, ami egyáltalán vagy nem nagyon van feldolgozva a magyar történelemtudományban. Ilyennek gondolom például a menekültek kérdését, tehát az, hogy 1918 és 1924 között kb. 400 000-420 000 ember hagyta el az elszatolt területeket és telepedett át Magyarországra. Tehát, hogy ez az ő integrációjuk, az ő személyes opcióik, az ő sorsuk, az egy jó rész feltáratlan történet a magyar történelemtudománynak és ilyen módon adóssága is. De alapvetően a projekt az négy lábon áll, az egyik az diplomáciai forráskiadásokkal foglalkozik, tehát olyan nagy hatalmak diplomáciai forrás vagy békerőkészítés anyagait tesszük közé, amelyek eddig nem voltak ismertek. A másik a háborús összeomlás és a magyar társadalom viszonyát vizsgálja, olyan kérdések, mint a közellátás, vagy a hadsereg kérdése, vagy például a menekültek kérdése. Van egy láb, ami a határok fixálódásáról szól, tehát arról szól, hogy helyben hogyan jöttek létre a határok, milyen gazdasági viszonyokat vágtak el, milyen gazdasági viszonyokat hoztak létre, hogyan jöttek létre bizonyos mentális térképek ebben az időszakban. És a negyedik pillér pedig azt vizsgálja, a magyar társadalom emlékezetében, hogy mindennapjaiban a békeszerződés hogy él, akár az irodalomban, akár a művészettörténetben, tehát hogy például az emlékművek révén tervezünk egy nagy adatbázis az összes Kárpát-medencei trianoni emlékműről, illetve a historiográfiában, politikai közbeszédben ez hogy jelenik meg. Nagyjából ez az a négy pillér, ami a kutatás alapját képezi.
A trianoni békeszerződés Magyarországon, de akár a környező országokban is egy érzékeny téma. Mennyire tudnak így együttműködni a Kárpát-medencei területekkel?
Vannak abszolút olyan kutatók Romániában és Szlovákiában is, akikkel szakmai kérdésekben teljesen jól együtt tudunk működni. Ezek főleg nem feltétlenül életkori sajátosságok okán, inkább a szocializáció okán, ezek főleg fiatalabb emberek vagy olyanok, akik 1990 után vagy rendszerváltozások után szocializálódtak. A probléma az inkább abból adódik, hogy igazából például a szlovák történetírásban a trianoni békeszerződés nem egy fontos kérdés, érthető okokból. Fontos kérdés, hogy Csehszlovákia létrejött-e, maga a trianoni békeszerződés, magyar kisebbségek sorsa az nem egy különösebben előtérben álló kérdés. Tehát ezért nehéz, korábban a Szlovák Magyar Történelmi Bizottságnak is voltak ezzel kapcsolatos ülésének kiadványai, ahol az érződött, és ezt a szlovák kollégák is elmondták, egyébként nagyon őszintén megárnyalta, hogy ez igazából a szlovák történettudományban nem így vetődik föl. Tehát, hogy 1920 számukra egy fordulópont, 1918 a fordulópont, ha úgy veszük, nem mondjuk 1938, de 1920 az nem számít annak. Tehát más igazából a tudományos kutatások fókusza, ez nagyon sok esetben ez a probléma. És hasonlóan ez a román történetírásról.
Hogyha Szlovákia vagy Románia számára nem olyan fontos kérdés a trianoni békeszerződés, akkor mennyire fontos ez Nyugat számára, akik ugye végül is ezt a békeszerződést létrehozták?
Tulajdonképpen a nagy versei békerendszernek egy al-al-al rendszere. Tehát a nyugati történész olyan monográfiát, aminek az volna a cím, hogy a trianoni békeszerződés, én nem tudok arról, hogy volna ilyen. Amúgy a Párizs környéki békék az első világháború után ez egy viszonylag népszerű téma volt, és talán még most is az a nyugati, tehát az atlanti világtörténet írásában, de a trianoni békeszerződés mindig a nagyobb a versei békerendszer kontextusában vizsgálták, tehát mondjuk egy nagy monográfiában jó eséllyel egy fejezet gyújt a magyar békeszerződése. Sajnos azt kell mondani, ilyen volt mondjuk például Margaret Macmillannek a Béketeremtő című könyve, ami magyarul is megjelent. Azt kell mondanom, nagyon sokszor ugye az a probléma, hogy ezek a angol száz, német, francia kutatók a lehető legritkábban rendelkeznek azzal a nyelvtudással, vagy azok az ismeretek az összes békerendszerben résztvevő országról, ami lehetővé tenni, hogy nagyon elmélyülten foglalkoznak az egyes országokkal. Tehát a helyzet az nagyon sokszor, hogy ilyen másodkézből, harmadkézből származó információk alapján, vagy egyes feldolgozások alapján írják azt, amit írnak, ami egy csomó esetben, most, hogy nem állja meg a helyét, jelenlétét, csak mondjuk a történettudomány 30-40 évvel ezelőtti állapotait tükrözi. Azok a történészek, akik specializáltabban foglalkoznak ezekkel a témákkal, és esetleg ismerik a térség nyelveit is, általában úgy közelítik meg a kérdést, például a Habsburg Birodalom felbomlása felől. Tehát van egy nagy történet, mit tudom én arról, vagy egy kötet arról, hogy a Habsburg Birodalom felbomlása, vagy a Habsburg Monarchia felbomlása, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, mondjuk 1916 és 26 között, és akkor abban lesz egy vagy több fejezet, tehát abban Magyarország megjelenik, de sosem a trianoni békeszerződés nem egy önmagában álló eseményként jelenik meg. És egyébként azt kell mondanom, hogy a trianon százkutatásnak is bizonyos értelemben az a célja, hogy ezeket az eseményeket, az általunk fontosnak tartott problémákat úgy kontextualizálja, hogy ezek közép-európai események, megpróbáljon közép-európai párhuzamokat találni, megpróbálja nemzetközi kontextusba helyezni. Tehát bizonyos dolgok azért következtek be akkor is ott, mert voltak erről bizonyos nemzetközi tárgyalások, vagy voltak bizonyos politikai akaratok mögötte. Tehát hogy azt a szomorú eseményt, ami Magyarországon történt, megpróbáljuk a történettudomány eszközei, és egy nemzetközi, legyen közép-európai kontextusba ágyazva megnézni.
A 90-es évek elejé változások, Csehszlovákia, Jugoszlávia szétesése, igazolta az akkori békeszerződés hibáit, hiszen ezek az országok létrejöttének elengedhetetlen feltétele volt a trianoni békeszerződés.
Hát ez ugye már részben jelenkor történet, vagy már politológia, vagy nemzetközi összehasonlító politikatudomány, amiben én nem vagyok szakértő, de hát azt lehet mondani, hogy azok a problémák, amiket felszíne hozott a békeszerződés, vagy hát legalábbis a két háború között bebizonyosodott, hogy nagyon komoly feszültségeket kreáltak már létező feszültségek mellé. Tehát az, hogy Jugoszlávia egy olyan állam volt, amilyen állam volt, hogy Csehszlovákia a csehszlovák nemzet mítosza mentén felépített ország volt, amely mítosz nem bizonyult tartósnak, és 1990 után megszűnt, az bizonyítják, hogy ezek a reflexiók nem voltak kimondottan hosszú távú, vagy nagyon-nagyon végig gondolt reflexiók. Mármint azok a döntések, amelyek születtek ezeknek az államoknak a létrejöttéről, de azt azért ne felejtsük el, hogy 1918 előtt ugye nem létezik Lengyelország, föl van osztva a három nagy birodalom között, és 1918 után létrejön Lengyelország. Tehát a döntések, amelyek születtek, nem minden esetben voltak negatívak, gondolom senki nem vitatja Lengyelország létét, meg lengyel nemzet létét az önálló államiságra. Tehát hogy azok a döntések bizonyos esetekben megalapozottnak bizonyultak. Ugyanakkor nagyon hosszú időre elvetették a békétlenség vagy jövendő konfliktusok, azért gondoljunk a most 100 éves Sykes-Picot egyezményre, amivel a közel-kelet határait rajzolta újra egy titkos szerződésben a háború alatt. A közel-keletet sújtó problémák egy nem elhanyagolható része ebből a kolonialista, posztkolonialista látásmódból származik például a közel-keleten. Tehát a békeszerződés újra termett konfliktusokat, persze, Közép-Európában is, de máshogy is. Bizonyos értem azért meg is szüntetett konfliktusokat, vagy létrehozott olyan állami helyzeteket, amelyek azért többé-kevésbé tartósnak bizonyult.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Felmászni és földön járni egyformán jól tudott a Lucy nevű emberelőd, állapították meg amerikai tudósok, akik bonyolult képalkotási technikákkal vizsgálták meg a 3.160.000 éves Etiópiában 1974-ben megtalált egyedkövületét. A Lucy-nak nevezett példánya az emberi evolúciós családfa egyik korai ágához, az Australopithecus afarensishez tartozik. A karjáról készült felvételek azt mutatták, hogy a végtag olyan erőteljes felépítésű volt, mint a csimpánzoké. A lábfeje alapján viszont Lucy csontozata alkalmas volt arra is, hogy két lábon felegyenesedve járjon. A kutatók feltevése szerint a nagyjából egy méter magas emberelőtt táplálékát a talajon járva szerezte meg, éjjeli menedéket viszont a lombok között talált. A tudósok azt is megállapították, hogy Lucy úgy halt meg, hogy leesett egy fáról, legalább 12 méter magasból. Felkerült a Kodály módszer az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, erről döntött az ENSZ szellemi kulturális örökség kormányközi bizottsága Addis Abebában folyó tanácskozásán. Az UNESCO indoklása szerint az elmúlt évszázadban a hagyományos népzene megőrzésének Kodály módszere segítette a helyi hagyományok átadását, terjesztését és dokumentálását Magyarországon és a külföldi közösségekben. Egy német magánvállalkozás azt tervezi, hogy szondát küld a Holdra, mégpedig az Apollo 17 leszálló helyére. A New Scientist-ben megjelent hír szerint a PT Scientist nevű cég két automata roverrel vizsgálná meg az utolsó 1972-es amerikai Holdra szállás helyszínén hagyott tárgyakat. A tudósokat az érdekli, hogy mekkora kárt tette a kozmikus sugárzás és a nagy hőingadozás a Holdon maradt eszközökben, például az amerikaiak által egykor használt holdautóban. A küldetést legkorábban 2017 végén indíthatják.
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a múlt héten átadták az idei Rácz tanár úr emlékdíjakat, a közoktatásban dolgozó természettudományos tanárok legnagyobb elismerését.
A legmagasabb elismerésnek, a pedagógusok Kossuth díjának nevezte a 16. alkalommal átadott Rácz tanár úr emlékdíjat egy korábbi díjazott, Sonfai Zsuzsanna, matematika-filozófia szakos tanár.
A legnagyobb elismerés az a tanítványoknak a sikere, a tanítványoknak a szép emberi élete, amiről, és ez vele jár, az életmű folyamán visszajelzést kapnak azok a tanárok, akik így dolgoztak. Utána közvetlenül következik az elismerések általam rangsorolt sorában a szakmai környezetnek az elismerése. Ez a Rácz tanár úr életműdi a legteljesebb mértékben az alapítók jóvoltából a szakmai környezet elismerését fejezi ki.
Krón Norbert, a Rácz tanár úr emlékdíj kuratóriumának elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi főtitkára és alelnöke hangsúlyozta, a világ még soha nem változott olyan gyorsan, mint napjainkban, amihez a diákoknak is alkalmazkodniuk kell.
A példakép az természetesen meghatározhatja a fiatal diákok pályáját, és ez sokszor így történik. Ezek a fiatalok hivatkoznak tanáraikra, sőt, továbbadják azt, amit a tanároktól kaptak, és ez azt a csodálatos lehetőséget tükrözi, hogy miközben, ha pénzt költünk, akkor nekünk kevesebb marad, de ha tudást adunk át, attól nekünk nem lesz kevesebb, sőt, azt hiszem, hogy több.
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Rácz tanár úr életműdíjat idén összesen 9-en vehettek át. Matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát oktató tanárok. Köztük Zsigri Ferenc, nyugdíjas óraadó fizika tanár.
Elgondolkodhatott, hogy hogy juthattam el idáig. Igen, mert voltak tanítványom sokan, akik hagyták, hogy tanítsam őket. Az igazgatóim hagyták, hogy tanítsak, és a kollégáim között tanítani egy élmény. De elsősorban, Idestova, 50 éve a feleségem az, aki mindezt lehetővé tette. Én ott hattam a 8 gyerekünkkel, elmentem a 100-150 fogadott gyerekem közé, és ott kiélveztem magam. Nem azt mondta, hogy dolgozni mentem, hanem elment kikapcsolódni. Nekem ez egy szenvedély, ez egy életforma, nekem állandóan kicsöngetnek. Amikor jön az augusztus, akkor már elvonási tüneteim vannak.
A díjat olyan a közoktatás felső évfolyamaiban dolgozó vagy egykor dolgozó tanárok kaphatják meg, akik kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában. Az életműdíjjal a kitüntetettek 1,5 millió forint jutalmazásban is részesülnek. A névadó Rácz tanár úr a 20. század elején tanított a Fasori gimnáziumban. Kezei alól olyan tanítványok kerültek ki, mint Neumann János vagy Wigner Jenő.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.